Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben a Solaris együttes Mars Béli krónikák lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A kórházak adósság rendezésére 63,4 milliárd forint plusz forrást biztosít a kormány, közölte a belügyminisztérium. Bár a szomszédságban dúló háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta gazdasági válság miatt, az egészségügyi kiadások is jelentősen megnőttek, a kormány azonban elkötelezett a kórházak likviditási problémáinak mielőbbi rendezése mellett, ezért fogadta el a belügyminisztérium javaslatát a működési támogatás biztosításáról. Az elfogadott javaslat alapján 63,4 milliárd forint működési támogatást kapnak a járó és fekvőbeteg ellátást nyújtó, állami önkormányzati egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók, továbbá a felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központok. A működési támogatást április 30-áig utalványozza az egészségügyi szolgáltatóknak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a kiegyenlítés feltételeit a kormányrendelet tartalmazza. Tavaly novemberben az egészségügyi intézmények lejárt kötelezettség állományának csökkentéséért több mint 90,2 milliárd forint összegű támogatást fizettek ki, olvasható a közleményben. A Nemzetközi Pénzügyi Intézmények előrejelzése szerint a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, ami 2% felett alakulhat. Nyilatkozta Tóth Tibor, a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára Washingtonban, a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap tavaszi közgyűlésén. A magyar delegáció vezetője elmondta, hogy 2025-re a Világbank és a Valuta Alap szakértői 3-4%-os növekedést várnak, ami kiemelkedő abban az európai gazdasági környezetben, ahol összességében erre az évre csupán 1%-os növekedésre számítanak. A Nemzetközi Pénzügyi Szervezet tavaszi tanácskozásának fő témáját összefoglalva Tóth Tibor elmondta, a válságokról és arra adott válaszokról szól az idei tavaszi közgyűlés. Már az elmúlt években is a válságkezelés volt a fő téma, és változatlanul a világban általánosan érvényes kihívások közé tartoznak a háborúk okozta gazdasági sokkok, az infláció, a fiskális nehézségek, az egyes országok adósság állományai, valamint a klímaváltozásból fakadó gazdasági feladatok. Az összes probléma közül az egyik legnagyobb kihívást az infláció jelenti, és ebből a szempontból az elmúlt egy év magyar teljesítményét pozitívan értékelték a közgyűlés résztvevői. A robogó tulajdonosok jelentős része továbbra sincs tisztában azzal, hogy biztosítási kötelezettség nem csupán a rendszámmal ellátott járművekre, hanem minden olyan segédmotoros kerékpárra is kiterjed, amely részt vesz a közúti forgalomban. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók többségére érdemi ellenőrzés híján továbbra sem kötnek kötelező biztosítást, pedig kategóriától és lakhelytől függően havi 600-800 forintos kötelező gépjármű felelősségbiztosítás havidíj ellenében nem csak a közúti igazoltatás során kirót mulasztási bírság lenne kiküszöbölhető, hanem a közúti baleset során okozott akár több milliós kártérítési kötelezettség is. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi biztosítási statisztikái szerint a segédmotoros kerékpárok díjosztályában a korábbiaknál is kevesebb 297 ezer kötelező gépjármű felelősség biztosítást kötöttek az üzemben tartók, miközben a hazai állomány folyamatosan gyarapszik. Aktuális nagysága becslések szerint már meghaladja a 650 ezret. Mindez azt jelenti, hogy a robogók többsége szabálytalanul vesz részt a forgalomban. A Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjára június 30-áig lehet jelentkezni Kárpát-medence szerte 27 helyszínen a most negyedikes diákoknak. A FIT program az MCC képzés rendszerének legfiatalabbakat megszólító eleme, amely már korai életszakaszban segíti a kiemelkedő képességű gyermekek kibontakozását. A képzés 5. osztályos kortól kínál élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált, tehetséggondozó képzést. A FIT program közösségi alapon építkezik, a képzés támogatja a kötődést a magyar kultúrához és a szülőföldhöz. A Matthias Corvinus Kollégium célja, hogy a szülőkkel és pedagógusokkal együtt segítsék a tehetséges gyermekek kibontakozását, az egyéni érdeklődési területek felfedezését, hosszabb távon pedig a tehetséges diákok érvényesülési lehetőségeinek biztosítása, a tudatos állampolgárrá válás elősegítése, a szűkebb és tágabb közösségük sorsáért felelősen gondolkodó és cselekvő értelmiségi bázis kialakítása áll a középpontban. A jelenleg 4. évfolyamos, szeptembertől 5. évfolyamba lépő diákok jelentkezését várja a program, többek között Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán is.
Az időjárásról.
Az ország keleti részén is csökken a felhőzet, általában gomoly felhős napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatók záporok, hódarazáporok, elsősorban a Duna-Tisza közén zivatar kialakulása sem kizárt. Az északi szél nagy területen megélénkül, a Bodrog közben és a Bakonyban viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Hajnalra 0 és plusz 6 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Greater than the king.
határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit, önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Pivnyava Nikolett vagyok. Hallgassák meg az Anyaország Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. A több mint 200 éve gyermekek ezreit megnevette Vitéz László bábjáték Kárpátalján.
Én nem először járok már itt Beregszászon, ugye a Stalke Fesztiválon voltam először még Vigyánszki Attila meghívására, majd az Edinával találkoztunk egy jó pár évre rá, és szervezett egy turnét, ami nagyon szívet melengető élmény volt nekem itt szinte egy héten át utazni. És hát most ez a harmadik, ami nagyon nehéz szívvel készítettük elő, legalábbis részemről. Sok ide gondolás van, ugye egész évben nálunk Kárpátaljára.
Kerékpártúrák a középkori templomok útján.
Tényleg azt tudom mondani, hogy egyfajta mozgalom alakult abból a szempontból, hogy mi nagyon más megközelítésben álltunk ez a kérdéshez. Nem csak az volt a cél, hogy egy szimpla kerékpártúrát szervezzünk, hanem egy olyan túrát szervezzünk, ahol az aktív mozgás és a kultúra ugyanolyan fajsúlyjal esik a alatba.
Jótékonysági tavaszi bált szervez a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat.
A Kolozsvári Hallgatói Önkormányzattal szervezzük közösen ezt a bált, és azt kell tudni, hogy a HÖK-nek már régebb is voltak tavaszi báljai, és ezt a hagyományt szerettük volna tovább éltetni, mert a Covid-nak köszönhetően és az elmúlt pár évben sajnos nem sikerült ezt a bált megvalósítani, és ennek mi úgy döntöttünk közösen, hogy egy jótékonysági célt adunk. Hosszas gondolkodás meg tanácskérés után úgy döntöttünk, hogy a jótékonyság összege az a Zsoboki Bethesda gyermekotthont illeti.
Ezekkel a témákkal várjuk önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Glory veil.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A több mint 200 éve gyermekek ezreit megnevettető Vitéz Lászlótól és a gyerekektől volt hangos a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. Pályi János varázslatos bábjátéka kétszer töltötte meg a nagy színpad nézőterét. A következőkben a kaposvári bábszintér Blattner Géza díjas vezetőjével, Vitéz László alakítójával, Pályi Jánossal és Sén Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatójával beszélgetünk.
10 előadás és naponta 2, úgyhogy az első már túl vagyunk, és a beregszászi diákok nagy örömmel. Lesz még egy előadás, a műsorunk után nem is olyan sokkal kezdődik. Mit kell tudni erről a turnéról, a szándékról és magáról a projektről?
Én nem először járok már itt Beregszászon, ugye a Stalker Fesztiválon voltam először még Vigyánszki Attila meghívására, majd az Edinával találkoztunk egy jó pár évre rá, és szervezett egy turnét, ami nagyon szívet melengető élmény volt nekem itt szinte egy héten át utazni. És hát most ez a harmadik, ami nagyon nehéz szívvel készítettük elő, legalábbis részemről. Sok ide gondolás van, ugye egész évben nálunk Kárpátaljára, és egyszer csak az Edina fölhívott, hogy nem ismételnénk meg, de lehet, hogy legyen, mind legyen, határ, mindenen. És akkor mondta, mindent elintézek. Nyugalom. Csak gyere.
Akár vonatról is.
És ez így is volt.
Egyébként ezt hozzá kell tennünk, hogy János az a fajta művész és ember, aki a háború kitörése utáni pillanatban szinte fölhívott minket, és megkérdezte, hogy vagyunk, és miben tud segíteni. Tehát mostanra, hogy egy picit ugye csillapodott a helyzet körülöttünk, ugye az elmúlt 2 év alatt, elérkeztünk odáig, hogy úgy gondoltam, hogy felelősség teljesen és teljes biztonsággal meg tudunk egy olyan körutat szervezni itt Kárpátalján, amelyre 5 évvel ezelőtt már volt példa, és akkora pozitív élményként maradt meg, azt hiszem mindannyiunkban, felnőttekben, gyerekekben egyaránt, hogy azt az élményt felidézve úgy gondoltuk, hogy a legtöbb, amit adhatunk a kárpátaljai magyar gyerekeknek, az most az, hogyha elhívjuk Jánost, és elhívjuk a hozzá hasonló művészeket. Mi nagyon örültünk annak, hogy ez a kérés, ez nyitottságra is igen pozitív válaszra talált. Különösen, ha nézem az eredményeinket a szervezés során jött adatokat, hiszen a 10 előadásra 1500 gyerek jelentkezett 24 óra alatt. Teltek meg a helyek, ami azt hiszem, aki ismeri a mai napjainkat, a hétköznapjainkat, a lehetőségeinket, a jármű gondjaikat egy-egy iskolának, intézménynek, akkor tudják azt az itt élők, hogy micsoda plusz terhet és szervezést vállalnak be az iskolák is, és az óvodák is. Külön köszönöm a pedagógusoknak, illetve az intézményvezetőknek, hogy így állnak a megkeresésekhez és a színház világához. És hát így az első előadás után már telve vagyunk élménnyel, megnevettük az előadást, ezt pedig János már most köszönöm neked. Bízom benne, hogy a további 5 beregszászi, illetve 2-2 munkácsi és nagydobronyi előadáson is hasonló fogadtatásban részesül majd Vitéz László alakja Jánosnak köszönhetően.
Szükségünk van szerethető példaképekre, olvashatjuk az ismertetőben, akik valóban, hát úgymond elagyabudjálják azt, aki rosszat tett, és olyan jó, hogy valóban az anyanyelvükön nézhetik meg ezt a bábjátékot az itteni gyerekek. Mit kell tudni erről az erős Vitéz Lászlóról, aki valóban legyőzi a rosszat, és aki akár több dolgot is tesz a mesében.
De én most ülök itt ebben a stúdióban, és itt van mellettem a Sine Edina, aki egy fantasztikus munkát végez itt, úgyhogy igazán megrendítő, hogy ilyen emberek és ilyen színházi műhelyek működnek itt Kárpátalján, és mi szívem minden melegével és energiámmal ezt támogatom. És hogy miből tudom ezt meríteni, ezt az energiát, ez a Vitéz László örökségből. Tehát végül is én egy folyamnak a része vagyok, és én sok száz éve játsszák a Vitéz Lászlót Kárpát-medencében, és Kemény Hendrik nagyszerű bábjátékos közvetlen hagyatéka, de előtte is már nagyon sokan csiszolták ezt a játékot, úgyhogy nekem ez mindig öröm, amikor játszom, belehelyezkedem ebbe a játékvilágba, és persze nehéz a szívem, mert látom azokat a gyerekeket, akiknek talán az édesapja nem ott van, otthon várja őket. El is érzékenyültem az előadás végén, volt egy ilyen szövegrész. De a gyerekek kacagtak, de boldogok voltak, és ezt a kis bátorság kártyát, amit meg kaptak az előadás végén, ami a Vitéz László bátorság kártyája.
Mi is bátrak igen, vagyunk, úgyhogy mi is feléreztük magunkat bátorsággal.
Igen, ez erre képes, és ez a játék is arra képes, hogy az ember oda teszi a szívéhez, vagy valami a titkos helyre, akkor mindenkit ránéz, hogy van nekünk egy ilyen kis mókás fickónk, ez a Vitéz László. Jó pár száz éve itt nevetett, és furcsa módon most is ugyanúgy hat. Úgyhogy nekem nem volt más dolgom, mint hogy ilyen fogadtatás és szervezés mellett én csak ezt a kis figurát életre keltettem, ez a dolgom most. Úgyhogy sok sikert kívánok a Beregszászi Színháznak, és bármikor, ha kell, akkor jövök, és nagyon-nagyon várom a következő előadásokat.
Vitéz László ki ő? Mit hoz el Kárpátalján a gyerekeknek? Mit üzen, mit mutat meg, és amikor bekerül a zsebbe, akkor meg mit közvetít?
Bátorságot, nagy részt.
Ez játéköröm nekem elsősorban a játékosnak, és azért érdekes, mert tulajdonképpen félelemről szól. A legmélyebb pontja az, bármennyire is harsány, bármennyire is egyszerű játéknak tűnik, a palacsintasütő, mindenki ilyen nagyon primér szinten gondol erre a bábjátékra, közben meg a legősibb félelmeket neveti ki. Mert arról van szó, hogy az ördögök megszállják az életet, a búzát örlő malmot, és azt meg kell tisztítani időről időre. És ez bátorság kell, energia kell, és igenis, kimegyünk együtt a gyerekekkel, nagypapa, nagymama, minden együtt vagyunk, és akkor kinevetjük ezt a kis fickót, aki maga cserfes módján egyszerűen kupán vágja az ördögöket, és kifog a halálon is. És akkor jót nevetünk ezen, persze, ez így van, és akkor kicsit könnyebb lesz már akkor a másnap reggel.
Azért nem könnyű feladat egy báb előadásban önnek egyedül több karaktert megeleveníteni a színpadon. Hogyan lehet ilyen hirtelen váltani, mondjuk egy jó karakterről átváltani a gonosz karakterre, tegyük fel?
Hát így, ahogy mondja, hogy jön a karakter, és akkor az...
akkor most már gonosz
az önálló életet
él. Aminek ez könnyebben megy egyébként, de hát férfiaknak azért biztosan nagyobb kihívás.
Nem, mert van egyfajta, ezt úgy szokták mondani a báb játékos mindenben, műfajok között itt hallózva, hogy ez a csúcsa egy bábjáték. Csúcsa is, meg a kezdet is. Tehát én nagyon szeretem, hogyha növendékeim vannak, akkor hogy kipróbálják a vásári bábjátékot. Tehát ezt a karaktervándorlást hogyan lehet megoldani, 6-8 figurát megelevinteni, hogy lehet beosztani a hangterélemet, hogy annak színei legyenek, mélységei legyenek, ez egy jó iskola. És tulajdonképpen egy gyereknek, egy közösnek ugyanilyen utazása a hétköznapok. Hogy magában az ördögöket szembenézni azokkal a helyzetekkel, azokat valahogy megélni, kordába tartani, és arra koncentrálni, hogy együtt tudunk kacagni, vagy játszani.
Én amikor megkaptam az előbb a beszélgetés előtt ezt a bátorság kártyát Vitéz Lászlóval, megnéztem a szereplőket, és én aztán nagyon gyorsan rájöttem, én a Vitéz Lászlót ismerem, és 37 éves kégyerekes apuka vagyok, és gyermekkoromban valahol találkoztam vele már báb előadásban az ő szerepével és az ő játékával. Beszéltünk, hogy ez egy nagyon hosszú, nagy múltra visszatekintő folyamat, amit ön átvállalt a utolsó ilyen tudást birtoklótól. Mi ez a folytonosságnak, mi a feladata a célkitűzésre?
A legfontosabb az, hogy az ember rátalál a maga útjára, tehát hogy mit kell. És ez kiválasztja. Én így gondolom, hogy ez a játéköröm, ez számomra ez nagyon, nagyon adódott volt, hát hiszen gyerekbáb csoportokban is dolgoztam már, és korán pedagógusok ezt megismertették, hogy ez egy jó lehetséges út, hogy az ember egy kicsit kifejezze magát, egyszer megélje saját személyiségét, kibontsa. Úgyhogy nekem ez nagyon, nagyon fontos. Egyébként a Vitéz László féle figura, nem csak egyedül volt ilyen figura, nagyon sok figura volt, és Európa szinte minden táján megvan a maga vásári bábhőse, és amikor játszom ezekkel, találkozom ezekkel az emberekkel, akik az Európában játszák ezeket a figurákat, akkor hogy mindegyik valami egészen furcsa játékos manó, tehát egy ilyen nagyon, nagyon furcsa emberek ezek, tehát kicsit lehet, hogy én is közéjük tartozom, tehát másképpen látjuk a világot, nekünk ez a dolgunk, és arra jöttem rá, hogy, és itt be is fezem, nagyon mélyre hatolnék, és lehet, hogy nem biztos, hogy túlfeszítenénk ezt a beszélgetést, hogy az embernek le kell mondani dolgokról. Nem kell mindent csinálni, hanem van valami, amit őrizni kell, vagy nem is ez, hogy őrizni, hanem ez az én dolgom. És akkor is játszani kell, amikor esetleg nem annyira divatos. És akkor egyszer csak odaérünk majd, hogy jön hozzám a fiatal, nem mondom a nevét, rendező, srác, és hogy hogy figyelme, ez a vásári bábjáték, kéne nekem egy ilyen jelentés, valahogy nem megy, hogy megy el, és akkor beszélgetünk, és akkor egyszer csak rádöbben arra, az egyik legtehetséges a fiatal rendezőről van szó. Magyarországon és ráébred arra, hogy a vásári bábjáték, és engem látott, és abból ugyanúgy, hogy a Henny bácsit látta, mit tudom én, a prágai Drágszínháznak, nem a Radetzralovei Drágszínháznak az igazgatója, vagy német Berlinben egy fesztivál, Dresdában egy fesztivál Henny bácsit, és ott abból nagy rendezők azt mondják, hogy hát ez egy olyan műfaj, amivel foglalkozni kell. Kicsit hosszú eresztettem, tehát nyilván van egy belső késztetés, van egyfajta tanulás, és van egyfajta érték, ami talán nem annyira látványos, vagy, és akkor ahhoz vissza lehet nyúlni. De ez csak akkor lehet visszanyúlni, ha valaki ezt megjátsza.
Megragadott egy szó, valahogy a fülembe cseng, a nem divatos. Mondhatjuk, hogy ma már egy picit divatnyomultnak tekintik a báb előadásokat, de mégis azt látom, hogy nálunk itt mondjuk igény van rá, és ezt mutatja is ez az 1500 iskolás, aki ezen a héten meg fogja tekinteni. De mi a helyzet akár külföldön, Európában, Magyarországon, ott jelen van, ez még szükség van a mai fiatal generációnak arra, hogy ilyen előadásokat lássanak bizonyára, de mennyire érdeklődnek iránta?
Itt elhangzott az a szó, hogy nekem olyan ismerős ez a figura. És akkor, tényleg, hát és akkor ilyen aha élmény. És ezzel mindenki találkozik. Tehát a videó és a mindenféle vizuális kultúra, ami elszippantja a kölköket, és látom az én fiaimon is, hogy ugyanaz szívesen játszanak bábjátékot. Tehát, hogy az akkor is ott megszülető, kis közösségben megszülető játéköröm, arra mindig szükség van. És ez az aha élmény, hogy valahol nekem az ott bent van ez az utazás, amit ez a kis fickó csinál, és akkor ez hat. Én ezt látom. És stadionokat nem tölt meg, nagy show műsorok. Nem
de lelkeket, igen.
De egy Beregszászi színházat teltházban.
De a Beregszászi színházban ott van 150 gyerek, és akkor vagy egy kis faluban 50 gyerek.
Milyen volt a Beregszászi közönség záró gondolatként? Mert erről beszélgettünk, hogy azért van hangjuk.
Az igazság, hogy megrendültem, mert ugye van az előadásban egy olyan rész, hogy ez a kis bátorság kártya, amit így elvihet magával a játékélményen kívül egy ilyen kis valami, ami tudjuk meg lehet simogatni, vagy egy féltettepejre eltenni, vagy csak eltenni, aztán majd egyszer csak előkerül, és okáljának elmutatni. Hogy van egy olyan szövegrész benne, hogy ezt olyan titkos helyre rakjátok, hogy megtaláljátok, de azért titkos legyen, és az jó a szüleitek is, és mondjuk az apunak a laptop monitorjáról viccelődővel, hogy ragaszolj, és akkor így tudtam, hogy most is, hogy sok apa nincs ott. És akkor jót nevettünk. Tehát végül is az előadás úgy mentek elők, hogy nekem van egy ilyen bátorságkártyám, és majd apunak is majd megmutatom. És ők adtak nekem bátorságot, hogy mit könnyez elé. De most, hogy jó volt, nem? Jó volt, hát jó, hát persze, jól éreztük. Menjünk haza tovább, csináljuk az világot tovább. Hogy lehet.
Nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésünket, és beszélgethetünk, és nagyon örülünk, hogy sok gyerekszív lesz legalább teltházas a lelkük biztosan.
Én úgy még, hogyha megengeditek egy Vitéz László mondatot, egy karaktert megjeleníteni, akkor hogy lehet-e akár egy kulcsmondatot, ami elhangzik az előadás során is, ha van rá mód, hogy mi fülünkbe és a hallgatók fülébe is csengjen majd a mai napon akár Vitéz László üzenete.
Tisztelt nagy érdemű, sokadalom, csak tessék, hasra esik, jöjjenek, hasra ne esjenek, kezdődik a bábjáték.
Köszönjük szépen, nagyon nagy élmény volt.
Az elmúlt percekben a kaposvári báb szintén Blattner Géza díjas vezetőjével, Vitéz László alakítójával, Pál Jánossal és Sine Dinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatójával beszélgettünk.
There's no way to measure.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Felső-Tisza vidék, a nyírség és a Bihar tájait fedezhetik fel azok, akik szívesen összekötik a kultúrát a mozgással, egészen pontosan a kerékpározással. Több éve, lassan évtizede, hogy a középkori templomok útján szerveződnek egy vagy több napos kerékpártúrát, hogy az érdeklődőknek feltárják a térség sokszor kevésbé ismert, de annál jelentősebb örökségét. Idén 13 ilyen túrára invitálnak mindenkit, aki szeretné megismerni ezt a nem gondoltam volna vidéket. Deák Attilát, a középkori templomok útja egyes túra vezetőjét hallják. Riporter Demeter Zsuzsa.
Ez egy nagyon hosszú evolúciós folyamat volt, ez egy nagyon érdekes életút volt. Én úgy emlékszem, hogy 2012-ben valósult meg az első örökségtúra, még emlékszem is a nevéről Tündértúrnak hívtuk. De ezek igazából az elsők, ezek inkább ilyen teszt túrák voltak. A Felső-Tisza vidék, illetve a középkori templomok útjának egyfajta feltérképezése, kiajánlása volt a kerékpáros túrázók számára. És annyira jól sikerültek ezek az első kezdeményezések, így évről évre bővült a repertoár, hogy tényleg azt tudom mondani, hogy egyfajta mozgalom alakult abból a szempontból, hogy mi nagyon más megközelítésben álltunk ez a kérdéshez. Nem csak az volt a cél, hogy egy szimpla kerékpártúrát szervezzünk, hanem egy olyan túrát szervezzünk, ahol az aktív mozgás és a kultúra ugyanolyan fajsúlya esik a alatba. Az örökségtúráknak az egyik legnagyobb értéke véleményem szerint az, hogy mindig van egy szakvezetés mellette, és az a szakvezető mindig egy nagyon hiteles, vagy az adott szakmában egy komoly teljesítményt elért személy szokott lenni. Ez lehet, hogy művészettörténész, lehet, hogy néprajzkutató, vagy geográfus, vagy turisztikai szakember, vagy műemlékvédelmi szakember, vagy történész, vagy restaurátor. De hogy az ő szemén keresztül bemutatni egy adott tájat, vagy egy adott műemléket, ez ad a résztvevőknek egy olyan speciális információs hátteret, amivel azért pusztán az, hogyha elmegy ezekre a helyszínekre, akkor nem biztos, hogy találkozik, vagy hogyha az internetről utána néz. A másik ereje azért az örökségtúráknak pedig a szervezettségükben rejlik, hogy itt mindig túravezetőt, mindig szervizszolgáltatást, vagy most már transferszolgáltatást, tehát hogyha mondjuk valaki küszködik azzal, hogy nem tud eljutni mondjuk a nyitópontra, akkor próbálunk ebben segíteni, vagy hogy mondjuk hegyre szervezünk túrát, akkor egy mikrobusz követi a csoportot, és ha elfárad, akkor be tud ülni. Tehát az örökségtúrák, vagy szervizszolgáltatást biztosítunk, hogyha bármi probléma van a bicikliével, akkor ne neki kelljen ezzel foglalkozni. A komplett szállás, a komplett étkezés, mindent próbálunk megszervezni. És hát van egy harmadik nagyon fontos láb, hogy alapvetően olyan területeket próbáltunk fokozatosan beintegrálni, amelyek nagyon-nagyon értékes műemlékállománnyal rendelkeznek, de nem ismertek, vagy kevéssé ismertek. Ezért is lett valahol a szlogenje ezeknek az örökségtúráknak, a fedezd fel az ismeretlent, pláne, hogyha megfelelő szakember segíti ezt a felfedezési folyamatot, és rájöttünk arra, hogy ezek nagyon-nagyon jól működnek.
Megkaptuk a választ arra, hogy miért lett 13 ezekből az örökségtúrákból, mert hogy akkor pici szeletekre lehet bontani, és egyre több örökséget lehet megmutatni. 2024-ben meg egyébként is el lehet azt mondani, hogy vannak örökségvédelmi eredmények. Most ezt így fogalmazom egy kicsit furán, de hogy itt rengeteg templomfelújítás, nem csak templomfelújítás, hanem hogy a körüli felújítások is történtek, amiket most meg lehet mutatni, akár az már ismert örökségtúrákon belül. Mik ezek?
Ennek az évnek az egyik hangsúlya, vagy fókusza, vagy nóvuma az egyértelműen az, hogy amik elindultak az elmúlt években különböző örökségvédelmi beavatkozások, fejlesztések, műemlékvédelmi helyreállítások, ezeknek az eredményeit próbáljuk bemutatni. Ugyan középkori templomok útja egyesület szervezi, tehát nyilván mindenki sejtheti, hogy ezeknek a túráknak azért a középpontjában a Felső Tiszavidék, illetve a Nyírség középkori templomai szerepelnek, de nem csak ez. Az örökségtúrák pont arról szólnak, hogy mindent próbálunk bemutatni, ami egy adott térségben akár természeti, akár épített, akár kulturális vagy szellemi örökség. És igen, ebben az évben szeretnénk azokat az örökségvédelmi eredményeket bemutatni, amelyek meg kell mondjam, rendkívül látványosak. Több olyan templom újult meg, több olyan műemléknek a felújítása valósult meg az utóbbi időszakban, amelyek új freskókat, új restaurátori eredményeket, különböző reformáció korából származó, 18. századból származó karzatok, amik le voltak vastagon festve, vastag festékrétegekkel, ezek megújultak, előkerültek az eredeti színek, az eredeti mintázatok.
Tehát még az is újdonságot lát, aki mondjuk csak tavaly járt itt.
Így van.
Tehát ahhoz képest is.
Így van, így van, így van. Nekünk szokásunk alapvetően az, hogy fix útvonalakat hirdetünk meg, hiszen a cél az az, hogy behozzuk a térségbe a turistákat, és egyre inkább eltolódott a fókuszunk, hogy nem innen kivigyük, egy a távolabb kalandoztunk egyébként az évek során, tehát amikor már 10-15-18 túrát hirdetünk, mi a Mátráig eljutottunk mondjuk, de az a döntés született, hogy nem kivinni szeretnénk a túrázókat, hanem behozni szeretnénk a térségbe a túrázókat. És igen, most rengeteg olyan újdonság van, ami miatt, akik mondjuk már az elmúlt években részt vettek ezeken az örökségtúrákon, érdemes visszajönni, mert hogy ezek nagyon-nagyon látványos eredmények.
És azt láttam, hogy vannak egynapos örökségtúrák is, ez annyira nem volt jellemző korábban.
Korábban nem, korábban a háromnapos mindig az volt a gondolkodásunk, hogy mondjuk egy fővárosban vagy egy távolabbi nagyvárosban élő túrázó számára fontosabb az, hogy több napot tudjon a térségbe tölteni, de azt kell, hogy mondjam, hogy az egynapos túrák iránt rendkívül magas igény fogalmazódott meg.
Még akkor is, hogyha mondjuk Nyíregyházától el kell utazni akár Kölcséig, vagy nem tudom, még talán távolabb is, ezt a 80-90 kilométert valahogyan meg kell tenni, bár említetted, hogy ebben tudtok segíteni, de így is,
igen,
így is nagyobb a lelkesedés az egynapok,
igen,
után.
Igen, az egy nagyon fontos dolog volt például az egynapos túráink esetében, hogy legyenek olyan egynapos túráink, amik mondjuk nagyvárosokból vagy könnyen vasúti csomópontokból indulnak ki, tehát Nyíregyházáról kiinduló egynapos körtúrákat is elég sokat hirdetünk ebben az évben. Pont az április 13-án induló ismeretlen Szatmár elnevezési örökségtúránk, ez egy nehezebb indulópontról, Kölcséről indul valóban, hiszen a szatmári erdőhátat próbáljuk bemutatni. De azért alapvetően azt tapasztaltuk, hogy van egy komolyabb igény arra vonatkozóan, hogy csak ilyen egynapos. Nyilván ezek olcsóbbak, nyilván nincs szállásköltség, nincsenek étkezési költségek, és hát azok azért nagyon tartalmas napok tudnak lenni, tehát még ha távolabbról is érkezik, akkor is azt a egy szombatot meg tudja mondjuk erősebben húzni egy túrázó.
Kilométerben miben kell gondolkodni mondjuk ilyen egynapos túrák esetében?
Vannak olyan körtúráink, amelyek egészen családbarát, és még akár azt is kívánom mondani, hogy gyerekbarát. Ezek a Nyíregyházát bemutató, városfelfedező, várostörténeti túráink, ebben van kettő. Van egy 33 kilométeres, sőt az rövidíthető 18 kilométerre, illetve van egy Bokortanyákat, ez egy várostörténeti Nyíregyházát bemutató kerékpáros körtúra. Van egy 33 kilométeres a Bokortanyák világát, és illetve a Tirpák múltat bemutató körtúra, de ezt a kettőt leszámítva azért alapvetően mi mindig is a nagyobb túrákat preferáltuk, de ez nagyon fontos látni, hogy ezek reggel 8-tól vagy 9-től este 6-ig, 7-ig futnak, tehát hogy azért itt rengeteg megállópont, rengeteg látnivaló, rengeteg pihenőt tartunk menet közben, és az hiába mondjuk egy egynapos túránk mondjuk 60-80 kilométeres hosszúságú, vagy 60-70-80 kilométeres hosszúságú, azért az egy abszolút vállalható, szokott lenni sokak számára.
Hát már csak azért is, ugye, mert menet közben elég gyakori a megállás, tehát van egy kis idő arra, hogy felfrissüljön az ember. Megijednek attól sokan, hogy 80-90 kilométer, de ez azért nem egyben. Értendő.
Nagyon figyelünk, illetve arra is szoktunk figyelni, hogy ajánljunk rövidítési verziókat, tehát akkor van, amikor ketté válik a csoport, és akkor például most pont az első túránkon azt mondom, 80-valahány kilométer a nagykör, de hogyha rövidíteni szeretne, akkor az csak 50-valahány kilométer, és erre van lehetőség, vagy mondjuk éppen vasúti csomópontot érint, akkor ő dönthet úgy, hogy ott kiszáll a túrából.
Nevezzük meg a vidékeket pontosan, hogy akkor mely részt foglalja magába ez a 13 örökség túra.
Az előző években az volt a jellemző, hogy így Észak-Kelet Magyarország tájait barangoltuk be. Mátra, Bükk, Zemplén, Felső-Tiszavidék, Nyírség, Hajdúság, Cserehát, Gömörvidék, Kárpátalja, nagyon-nagyon sok helyre mentünk. És akkor az idei évben az a döntésünk született, hogy nem megyünk nagyon messzire, vagy itt maradunk a környéken, és erre a térségre koncentrálunk, és még intenzíven. Nyilván nekünk is véges a lehetőség, hogy hány túrát tudunk egy évben meghirdetni. Nyilván a Felső-Tiszavidék mindig a legfontosabb terület, amit megpróbálunk bemutatni. Ennek viszont különböző tájegységei vannak. Van olyan túránk, többnapos túránk, aminek az a célja, hogy megpróbáljon egy nagyon 3 napon keresztül egy nagyon átfogó képet adni a Felső-Tiszavidékre, de akkor se tudunk mindenhonnan eljutni, főleg a Szatmár-Beregi részre gondolok. És vannak olyan egynapos túráink, ahol külön a Bereget, külön a Szatmárt, külön a Szamosmenti részt, külön az Erdőháti, tehát a Szatmáron belüli Erdőháti részt mutatjuk be. Az évek alatt egyre fontosabbá vált a Nyírségnek a feldolgozása, vagy tematikus túrákon keresztül történő bemutatás, ugyanis elsősorban amiatt, mert a Délnyírségben van egy nagyon jól értelmezhető kör, itt Nyírvátor Mária Pucskáló semjénre gondolok, rengeteg kerékpárút épült az elmúlt időkben, és remekül bemutatható. Tehát a Nyírség az mindig fajsúlyosan jelenik meg nálunk. A Nyíregyháza, ahogy említettem, szintén, illetve a Rétköz szintén egy olyan terület, amely ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a nyugati területét érinti, ahol szintén egy remek körtúra útvonal áll rendelkezésre, és az egyik legnépszerűbb túránkról van szó. Kitekintés gyanánt a történeti Bodrog köz szerepel ebben az évben. Itt ugye nagyon fontos az, hogy ez egy 3 napos túráról van szó, hogy ugye itt a alsó Bodrog köz Magyarországhoz, a felső Bodroghoz, Szlovákiához tartozik, de valaha ez egy történeti régió volt, ami egyébként a Felső-Tiszavidéknek a szerves része. Tehát rengeteg művészettörténeti, földrajzi történeti egyezőség mutatható ki. Ugye egy Király-Helmeci központról beszélünk, de hát visszafelé évet megérintjük a Bodrogmenti területeket, az Zemplénnek a keleti oldalát. És még egy kitekintésünk van idén, ez egy új túra, az pedig Bihar lenne, de ez majd októberben indítunk. Itt teljesen a határmenti területekre fókuszálunk. Ennek nagyon egyszerű az oka, hogy bocskai szabadságharchoz kapcsolódó rengeteg emlékhely található ebben a térségben. Egy nagyon-nagyon jól tematizálható kerékpáros túra útvonalat lehetett ott kialakítani.
Az elmúlt percekben Deák Attilával, a Középkori Templomok útja egyesület túra vezetőjével beszélgettünk.
Walked among the shadows, you wiped my tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I break rest to heaven from my lowest place, and I have held the blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I'm standing in your love. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. My dreams get broken, in you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand. On the mountain
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Jótékonysági tavaszi bált szervez a kolozsvári hallgatói önkormányzat. Aktuális összeállításunkban ezt a témát helyezzük középpontba. Sorbán Boglárkával és Karácsony Leventével beszélgetünk. Riporter Kecskés Csaba.
Mit kell tudni erről a párról, meg erről a gyerekotthonnak a mostani helyzetéről?
Elsősorban kezdeném a bállal. A kolozsvári hallgatói önkormányzattal szervezzük közösen ezt a bált, és azt kell tudni, hogy a höknek már régebb is voltak tavaszi báljai, és ezt a hagyományt szerettük volna tovább éltetni, mert a Covid-nak köszönhetően és az elmúlt pár évben sajnos nem sikerült ezt a bált megvalósítani, és ennek mi úgy döntöttünk közösen, hogy egy jótékonysági célt adunk. Hosszas gondolkodás meg tanácskérés után úgy döntöttünk, hogy a jótékonyság összege az a zsoboki Bethesda gyermekotthont illeti, mivel a környéken ők azok, akikről azt látjuk, hogy per pillanat a legnagyobb szükségük van erre az összegre, és a legnagyobb támogatást tudnánk nekük ezzel nyújtani.
Honnan van kapcsolatotok a gyermekotthonnal, vagy csak ti is így a sajtóból értesültetek róla?
Nem, az egyetem vezetőségétől kértünk tanácsot a jótékonysági cél kapcsán, és akkor ők javasolták, hogy őket tudják, hogy érdemes lenne őket segíteni.
Meséljetek picit a bálról.
A bál az május 3-án lesz, a Szentegyház utca 4 szám alatt a Márton-Áron szalomban, és igazából egy elegáns hangulatot szeretne megteremteni. A dress code az a black tie, tehát ilyen kis estélyi ruhákban szeretnénk, hogyha jönnének a résztvevők, mert szeretnénk megmutatni a kolozsvári magyar fiatalságnak azt is, hogy a szórakozásnak van egy elegánsabb formája is, és ezt a hangulatot megteremteni és visszahozni a 19. század hangulatának a bájait. Élőzenés mulatság lesz a bálon emellett, állófogadás és különböző előadások. Emellett ugye a jótékonysági rész is megvalósulhat a bálon. Adományozásra lesz ott a helyszínen is lehetőség, de erről majd a későbbiekben Levente majd még beszél.
Kiket vártok egyébként a bálra?
Az elsődleges célközönségünk a kolozsvári magyar egyetemista közösség, de nagy szeretettel várjuk a tanárainkat, az egyetem vezetőségét, és mindazokat a támogatókat, akik anyagi vagy morális támogatást nyújtottak nekünk, mint hők az elmúlt időszakban. És igazából ez a bál teljesen nyitott mindenki számára, aki úgy érzi, hogy ilyen jellegű szórakozásra vágyik, és hogy segíteni szeretné ezt a gyerekotthont.
Láttam egyébként a Facebookon, hogy jelentkezni kell erre a bálra. Milyennek az okat, hogy be kell regisztrálni egy platformon?
Igen, a bál az regisztrációhoz kötött elsősorban azért, mert amint mondtam, állófogadást is biztosítunk a bálon, ehhez szükséges, hogy létszámot is ismerjünk, illetve a rendezvényszervezés kapcsán különböző biztonsági szolgálatokat is kell 100 személy fölött biztosítani, és ezért szeretnénk tudni a pontos létszámot, hogy a megfelelően járhassunk el.
Milyenek a belépő árak, vagy hogyan lehet adományozni a gyermekotthonnak?
Elsősorban mi nem szeretnénk megszabni belépőt, hanem azt szeretnénk, hogy a belépő az az adomány legyen egyben. De ki lehet választani természetesen a nulla lejes belépőt is, hogyha valaki nem érzi azt, hogy jegy formájában szeretne adományozni, hanem más módon szeretne, vagy egyáltalán nem szeretne, erre is teljesen van lehetőség. A jelentkezési űrlapban meg lehet találni, hogy 0, 25, 50, 100 és 150 lejes jegyek vannak, ami teljes egészében a Bethesda gyerekotthon részére lesz felajánlva. Ez is egy formája az adakozásnak, de még van más is.
Hát igen, ahogy elhangzott, hogy a tavaszi bál jótékonysági céljaként ugye a zsoboki Bethesda gyermekotthon támogatását választottuk. Ahogyan a bevezetőben hallhattuk, a romániai gyermekjogvédelmi törvény módosításának előírásai alapján át kell alakulni a családi típusú otthonokká, mivel nagy férőhelyes intézmények már nem működhetnek. Jelenleg a Bethesda otthonban 28 olyan gyámhatóságilag kihelyezett gyermek fog élni, nevelkedni felügyelettel, akiket a társadalom perifériájáról hátrányos helyzetük miatt emeltek ki családokból. Jelenleg két családi típusú ház építése van tervben, folyamatban. Az építkezés 82%-át Európai Uniós finanszírozásból tudják fedezni, de önrész is hárult a Bethesda gyermekotthonra, ami pontosan 250 000 euró, és mind non-profit szervezetként működnek, ők is nem állami támogatott rendszerként, így önrészből elő kell teremtenünk ezt az összeget, ami nem kis összeg egy szervezet számára. És bár ez kihívás jelent számukra, mi a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem kolozsári hallgatói önkormányzata igyekszik támogatni az otthon működését, ugye a tavaszi jótékonysági bál által. És ahogy már Bogi is említette, hogy a belépőjegyekkel már lehet támogatni az otthont. A helyszínen pedig tombola vásárlásra lesz lehetőség, különböző felajánlások, támogatások által nyereményeket is tudunk biztosítani a tombola vásárlóinak, és a tombola ára is teljes mértékben az adomány részét fogja képezni. A helyszínen pedig a gyűjtődobozok lesznek elhelyezve, ahova készpénzzel tudnak adományozni. Ott lesznek önkénteseink, minden érdeklődőt információval fognak ellátni, de a felületeinken kommunikálni fogunk minden fontos információt.
Milyen hatása lesz ennek a gyűjtésnek, vagy ennek a felújításnak a gyermekotthonra?
A gyermekotthon támogatása nem csupán pénzbeli segítség, hanem együttérzés, empátia kifejezése is minden gyermek felé, hiszen akiknek segítünk, hogy egy biztonságosabb és jobb jövőt tudjanak majd biztosítani nekik. Ez az esemény lehetőséget teremt arra, hogy közösen tegyük szebbé mások életét, és érezzük a közösség erejét és szeretetét. És a további működés, ahogy kérdezte, tehát nem csupán egy intézményt, néhány gyermeket és alkalmazottat érint, hanem közel egy 300 fős falut, és nem mellesleg a magyar nyelv és hagyományok megőrzését.
Illetve még a utalásos jótékonyságot is szeretnénk biztosítani a résztvevőknek, mert tudjuk, hogy a mai világban sokkal egyszerűbb néhány embernek utalva adományozni, és sokkal szívesebben teszi azt, úgyhogy erre is szeretnénk a lehetőséget biztosítani, illetve már a szervezés folyamán találkoztunk olyan helyzettel is, hogy valaki jelezte számunkra, hogy ő nem tud sajnos részt venni a bálon, mert el lesz utazva, más programja van, de szeretne adományozni, és első forgatókönyvben őszintén nem is gondoltunk erre a lehetőségre, de mivel jött ez az élesben ez a helyzet, ezért arra is számítunk, hogyha valaki meglátja ebben az értékes célt hasonlóan hozzánk, akkor legyen lehetősége támogatni a gyerekotthont, és akkor ezek a személyek is, akik sajnos nem tudnak részt venni a bálon, ők utalva adományozhatnak. Ennek is van egy eljárása, mivel mi is non-profit szervezet vagyunk, ezért a megjegyzésben kötelezően oda kell írni, hogy ez adomány, támogatás, de alapjáraton működik ez a rendszer bármilyen formában. Szeretnénk igazából azt elérni, hogy mindenki megtalálhassa azt a módot, ahogy számára a legkényelmesebb, ahogy számára a legkönnyebb.
Gondolom az utalással kapcsolatban minden információ social media felületeiteken ott van, és ilyen szempontból meg tudják nézni a hallgatók is. Meddig lehet jelentkezni a bárra?
Április 20-át szabtuk ki jelentkezési határidőnek. Ez a, amíg ki lehet tölteni a jelentkezési űrlapot a közösségi média felületeinken, a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat Instagram és Facebook oldalán. Várjuk a jelentkezőket rá.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük szépen.
Mi is köszönjük.
Az elmúlt percekben Sorbán Boglárkával és Karácsony Leventével beszélgettünk a Kolozsvárban megrendezésre kerülő jótékonysági tavasszal.